Amikor Buda eleste után kelet és nyugat határánál három felé szakadt a középkori nagyhatalom, akkor 150 évig Erdély volt a Kárpát-medence történelmi küldetése. Másfél évszázadon keresztül mi voltunk a magyar haza és a magyar nemzet továbbéltetői. Egy sorozat, melyben benne van erdélyiségünk igazi értéke. Fejedelmek kora Erdélyben. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. A kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.
Ma délben is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Fejedelmek kora Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Tibor. A francia kapcsolatok kiépítésével apafi Erdélyt újra a nemzetközi kapcsolatok egyik szereplőjévé tette. A kurucok sikerei és ezek török kapcsolatai azonban aggodalmat keltettek a fejedelemben. A törökök Bécs ellen indított hadjárata sem könnyű tette meg apafi helyzetét. A törökök vereségei egy régi új politizálásra adtak reményt. A Habsburgok sikerei azonban kényszerhelyzetbe hozták a fejedelmet, aki nem tehetett mást, mint elismerni a bécsi udvar fennhatóságát. Témánk a hanyatló félhold árnyékában. A ma déli harang szó után tisztelettel köszöntjük a mikrofonjaink előtt Imre Zsolt történészt. Jó napot kívánunk, köszönjük, hogy fogadta a stábunkat.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, és köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, és köszönöm az ismételt meghívást. Múlt heti műsorunkban apafi fejedelemségének néhány aspektusáról beszéltünk. Pontosabban megnéztük, hogy hogyan is reagált a fejedelmi politika, diplomácia a vasvári béke megkötésére, milyen veszélyekkel kellett szembenézzen az erdélyi fejedelemség ezen Habsburg török békeszerződés megkötése után. Illetve megpróbáltuk nyomon követni apafi Mihály gazdaságpolitikáját, megnéztük, hogy hogyan állította helyre a fejedelem, illetve a kormányzata Erdély tönkretett gazdaságát a fejedelem uralkodása alatt. Végezetül pedig apafi Mihály és a magyar bújdosok mozgalmát kezdtük boncolgatni. Megnéztük, hogy hogyan is alakult ki a magyar bújdosoknak a mozgalma, és hogyan támogatta Erdély ezt a mozgalmat. Illetve megnéztük, hogy milyen nemzetközi lehetőségek adottak ennek a mozgalomnak a támogatásából, hiszen a bújdosok mozgalma felkeltette a lengyeleknek, illetve a franciáknak az érdeklődését, úgy a bújdosok, mint az erdélyi fejedelemség iránt, és ez apafi Mihálynak nemzetközi politikai lehetőségeket adott. Illetve a lengyel-török háború hatásait is megpróbáltuk elemezgetni, hiszen láttuk, hogy Szobieszki János lengyel király apafit kérte fel, hogy közvetítsen a lengyel-török békeszerződés megkötése érdekében.
Folytatásképpen beszéljünk most arról, hogy miként vett részt az erdélyi fejedelemség a nemzetközi politikában apafi fejedelemsége alatt.
Apafi közvetítése a lengyel-török háborúban új diplomáciai lehetőséget biztosított a fejedelem számára. 1675-ben megérkezik Erdélybe a lengyel követ, aki a lengyel-erdélyi barátságot akarta megújítani. Vele együtt titokban megérkezik 14. Lajos francia király követe is, aki egy lehetséges erdélyi-francia együttműködés lehetősége iránt tapogatózik. 1675 áprilisában már alá is írják a fogarasi szerződést, amelynek értelmében a francia király kész lesz meghatározott összeggel és katonákkal támogatni a bújdosokat, ha apafi kiengedi közéjük Teleki Mihályt generálisként, és megnyeri a porta engedélyét, hogy választassék magyar király az ország ősi szokásai szabadsága szerint. A bujdosok már külön hatalmi csoportosulásként kerültek bele a fogarasi szerződésbe. Vezetői körében megtaláljuk az ekkor még csak 17 éves Tököli Imre nevét is. Erdély a fogarasi megállapodással sikeres diplomáciai lépést tett, hogy nemzetközi támaszt nyerjen önálló politikára. Helyrehozta Lengyelországgal 1657 óta elromlott viszonyát, és a Habsburgokkal harcban álló Franciaországgal köt szövetséget, így Európa legjelentősebb érdekkörében nyer pozíciót. A Habsburg kormányzat, amely gyorsan értesül a szerződésről, mindent megtesz ennek elszabotálása érdekében. A tárgyalásoktól a fegyveres fellépésig minden eszközt bevet. Még a portán is beárulják a fejedelmet. A Habsburg kormányzat ugyanis jól tudta, hogy Erdély kétszeresen áthágta a szultáni főség alatt engedélyezett hatáskörét. A bujdosokat nem másért támogatja, mint hogy hadserege legyen egy elkövetkezendő támadásra, és nem csak hogy tárgyal, hanem szövetséget is köt külső hatalmakkal. A vasvári béket többszörös megszegését hangoztató érveik azonban süket fülre találnak a portán. Ugyanis 1676 őszén meghal Köprülő Ahmed nagyvezér, aki a Habsburg-török béke töretlen híve volt. Az új nagyvezér, Kara Mustafa, fordulatot hoz Konstantinápoly politikájában. A fogarasi szerződés záradéka ugyan aggodalmakat vált ki a portán, mert Kara Mustafa sem találta kívánatosnak a királyság és Erdély esetleges egyesítését, de egyelőre minden erejét az orosz-török háború kötötte le. Apafia, aki mindenképpen meg akarta akadályozni, hogy a bujdosok önálló államot létesítsenek, 1676 őszén magyarországi hadjáratra készült. Teneki, mint generális megkapja a teljhatalmú fejedelmi megbízást, de a francia politika késlekedése, és főleg a konstantinápolyi vezérváltás miatt Erdély egyelőre nem bocsátkozhat nagyobb hadi vállalkozásba. Annyi történt csupán, hogy a bujdosok csapatai végigportyázzák Felső Magyarországot. E támadás során veszíti életét első Rákóczi Ferenc, aki újszülött fiát és választott erdélyi fejedelmi cím örökösét, második Rákóczi Ferencet Lipót császár gyámságába ajánlja. Erdélyben a kényszerű várakozás a nagyhatalmak beavatkozására politikai ellentétekhez vezetett. Teleki fegyveres támadást sürgetett, Bethlen Miklós viszont nem bízott a francia politikába, Béldi pedig a törököktől tartott és szervezkedett. Apafi az ügyeket a társuralkodói hatáskörrel felruházott feleségére, Bornemissza Anna fejedelemasszonyra hagyta, törvények sokasságával csendesítette le a rendeket, vagy végeérhetetlen vadászatokba menekülve mulatta az időt. Azonban a francia kapcsolatok végül révbe érnek. Varsóban 1677. májusában aláírták Franciaország és Erdély formális szövetségét. Franciaország évi 100 000 tallért ad a fegyveres támadásra. Erdély csak annyiban kapcsolódik be a Habsburg ellenes háborúba, hogy tábornokot és vezérkart állít a bujdosok élére, és tekintélyével, védelmével támogatja őket. 14. Lajos nem köt a császárral békét anélkül, hogy Erdélyt és a bujdosok ügyét benevenni a békeszerződésbe, ha pedig nem tudja ezt elérni, továbbra is segíti a fejedelemséget. Ugyanakkor biztosítékot kap a fejedelemség Franciaországtól a törökökkel szemben is. Ha a porta nem hagyja jóvá szerződést, vagy büntető hadjáratot indítana, a francia király kezességet vállal. A szövetség a mielőbbi fegyveres támadás megindítására kötelezi Erdélyt. És Erdély fejedelme rögtön cselekszik. Követeket küld a portára, és előkészíti a francia-erdélyi szerződésben lefektetett mindkét lehetőséget. Tököli Imre fejedelmi parancsal a bujdosok élére áll, a bujdosok generálisa lesz. Ha a porta ismét megtiltja a vállalkozást, akkor önállóan is cselekedhet. A nagyvezír azonban nem ellenzi a francia szövetséget, de a támadást 1678 tavaszán ajánlja megkezdeni, amikor befejezi az orosz háborút. Csak hogy 1677 őszén már útban vannak a francia és a lengyel segédcsapatok, megérkeztek a bujdosok közé az első francia tisztek, és átszervezték a csapatokat, amelyek meg is nyerik első csatájukat. Így Erdély nem várhat tovább, Apafi vállalja a török ellenkezésének kockázatát is. 1678 áprilisában Erdély fejedelme kiáltványban adja tudtára Magyarország minden rendű lakosának, hogy szövetségben a francia és a lengyel királlyal a szabadságtalanság terhes és súlyos igája alól való felszabadulásuk véget fogott fegyvert. Apafi nem Magyarország behódoltatásának szándékával indítja meg a háborút, sőt megpróbált elmondani, elhatárolódni a törököktől. Magyarország megsegítésére indít háborút az ország szabadságáért, a megnyomorodott két magyar haza örökös és állandó békességét akarja megszerezni. Teleki, akit a bujdosok fő elöljárulójukká választottak, azt is leszögezi, hogy a támadás nem szolgálja a katolikusok elnyomását. Azonban Apafi politikája az erdélyi főúri társadalomban megoszlást okoz. Béldi arra számít, hogy az engedély nélküli hadjárat miatt Apafi második Rákóczi György sorsára jut. Úgy gondolja, hogy elérkezett az ő ideje, rendi ellenállást szervez, és felajánlkozik a portának. Béldi mozgalma azonban kudarcba fulladt. Kara Mustafa, aki minden bizonnyal már a Bécs elleni hadjáratát tervezgette, a maga tervei szempontjából ítéli meg az erdélyi belharcokat. Tudta, hogy Apafinak hadserege van, és védi őt a francia király, így nem támogatja Béldit, sőt, 1678. április 22-én Apafit fejedelmi hatalmában megerősítő szultáni fermánnal látta el. 1678. júniusában a bujdosok a francia és lengyel csapatokkal kiegészítve és Teleki Mihály fővezérsége alatt megindulnak Magyarországra. A Tisza vonalánál északra fordulnak, majd Ungvár alatt a hadsereg ketté vált. A sereg zöme Teleki vezetésével Érsekújvárt vette ostrom alá, de augusztus 15-én kénytelen visszavonulni ezen erősség alól. Tököli közben a francia és lengyel csapatokkal megerősített végvári lovasezredekkel villámgyorsan elfoglalta a bányavárosokat. Az erdélyek és a bujdosok támadása nemzetközi szempontból azonban megkésett vállalkozás volt. Miközben Tököli elfoglalta bányavárosokat, Franciaország már békét kötött Hollandiával és Svédországgal, és megkezdte a fegyverszüneti tárgyalásait az Habsburg kormányzattal. Ezzel egy időben a császári csapatok visszaszorítják Tökölit Kelet-Magyarországra, a francia és lengyel csapatok pedig visszatértek Lengyelországba, ugyanis 14. Lajos pillanatnyilag nem látta szükségesnek a kelet-európai Habsburg ellenes diverziót. Ennek ellenére Apafi mégis elérte, amit akart. Franciaország belefoglalta Erdélyt a Nijmegeni szerződésbe. Igaz, hogy csak általánosságban említik meg Erdélyt és a bujdosokat a békeszerződésben, de ez az erdélyi politika szempontjából mégis jelentős eredmény. Így módon a francia szövetség után ez a második lépés, amelyet az erdélyi politikusok megtettek annak érdekében, hogy átlépjenek a Habsburg vagy török szövetség semmi kilátást nem kínáló alternatíváján. Erdélyt Európa hatalmai újra számon tartják, újra van helye a nemzetközi tárgyalóasztalok mellett, még ha szerény mértékben is. 14. Lajos Apafinak írott levelébe félreérthetetlenül kifejezi, hogy Erdély fejedelmét is felvette szövetségesei közé. Ezek után Szobieszki János lengyel király is elküldi követét tárgyalások céljából a fejedelemhez. A fejedelem a nemzetközi sikereit arra próbálja felhasználni, hogy a magyarországi politikába szerezzen jobb pozíciókat. Elküldi követét Bécsbe, és felajánlja, hogy közvetít a bujdosok és a Habsburg udvar között a béketárgyalásokban. Ez a próbálkozás azonban nem vezet eredményre. Már csak azért sem, mert az 1678-as hadjárat eredményei ismerté teszik Tököli nevét mind a magyar, mind a nemzetközi politikában.
Történész úr, miként fogadta Apafi Mihály fejedelem Tököli és a bujdosok sikereit?
Apafi számára a bujdosok sikere egyáltalán nem jelentett jó hírt, hiszen ezáltal tulajdonképpen egy politikai vetétás született a fejedelem számára Tököli Imre személyében. Az erdélyi kormányzat a magyar államiság átmentését, esetleg feltámasztását bonyolult diplomáciai manőverezéssel próbálta megvalósítani. Óvatosan, lassan lavírozva a török és a Habsburg fenyegetés árnyékába. Csak hogy ez a politika nem hozott gyors és látványos eredményeket, ezért sokan nem értették meg, és azok, akik megértették, nem igazán hittek a sikerében. Ezzel szemben az ifjú Tököli egy teljesen más utat, sőt az erdélyi politikával mondhatni ellentétes megoldást kívánt alkalmazni. A fiatal magyar főúr személyében nem csak tehetséges hadvezér, hanem az erdélyi hagyományoktól merőben eltérő utat járó karizmatikus politikus került a bujdosok élére. Frissebb, mozgékonyabb, bátrabb, mint Apafi, hiszen nincs mit kockáztatnia. Nem kell egy országot féltenie, csak nyerhet, mégpedig sokat. És emiatt óriási helyzeti előnnyel indul. Sok mindent készen kapott, a francia szövetséget a bujdosoknak a legnehezebb időkben Erdély nagy anyagi áldozatával átmentett haderejét. Még a mozgalom ideológiáját is a bujdosok kiöregedőben levő politikusai és Erdély vezetői dolgozták ki. A mozgalom zászlaját is rajta a Pro Deo et Pro Patria jelmondattal apafi adta Tököli kezébe. Ilyen háttérrel egy kisebb tehetséggel rendelkező vezető is sikereket érhetett volna el. Tökölivel azonban különleges hadvezetői képességű személyiség és sikeres szervező egyeniség került a bujdosok élére. Elszánt és tapasztalt fegyveres erőre támaszkodhatott. Magyarország lakói pedig nagy reményekkel támogatták, mert a Habsburg kormányzat elnyomó politikája vallási türelmetlenségével az ország valamennyi társadalmi osztályát érzékenyen érintette. Lipót császár uralma már az állami önállóság anyanyelvben, szabad vallásgyakorlásban, műveltségbeli önrendelkezésben kifejeződő vetületeit is fenyegette, de közben az ország biztonságát nem tudta garantálni. A Habsburg és a török politika egyaránt felismerte Tököliben a veszélyt és a lehetőséget. Mindketten igyekeztek minden úton módon leválasztani őt Erdélyről, megnyerni még akár apafi ellenébe is. Pályája kezdetén Tököli alig ha akart tudatosan elszakadni Erdélytől, csak önállóságra tört, és agályuk nélkül elvette, amit a Habsburg és a török politika kínált. Viszont a külön fegyverszünetek kieszközölése Bécsben a császár biztosította önálló szállásterületek Észak-Magyarországon, és Zrínyi Ilonával megígért házassága, épp úgy, mint a török passzák a Habsburg csapatok ellen nyíltan, az erdélyi fejedelem ellen pedig titokban nyújtott támogatása, valamint az apafival kötött megállapodások sorozatos megszegése egyaránt bizonyítja, hogy Tököli elindult az önállósodás útján. Ezért 1679-1680 folyamán apafinak egyre inkább tapasztalnia kellett, hogy a diplomáciára épülő politikája elveszti a hatását. Császári udvar közvetlenül Tökölivel tárgyal, a Porta Tököli támogatja, Franciaország pedig kelet-európai politikájának magyar képviselőjét már nem Erdélyben, hanem Tököliben véli felismerni. Erdély politikusait a bujdosok hadi sikerei, Tököli önállósulása és nemzetközi hírneve a fejedelmi politika védelmére ösztönzik. Apafi maga is felismeri, hogy Erdély a bujdosokkal elvesztette hadseregét, és Erdély a politikai súlyvesztés lejtőjére jut emiatt. A gyorsan változó nemzetközi politikai helyzet azonban még nyújt egy utolsó lehetőséget a fejedelemség megmentésére. 1681-ben a Habsburgok nehéz helyzetbe kerültek, hiszen megkötötték az orosz-török békét, Franciaország pedig elfoglalta Elzászt. Ezen kívül a portai hírek is egyre fenyegetőbbek. Kara Mustafa nagyvezír nem akarja megújítani a rövidesen lejáró vasvári békét. Ezért a bécsi udvar lépéseket tesz Tököli diplomáciai és hadi sikereinek leszerelésére. A Habsburg kormányzat összehívta az országgyűlést, betöltötte a hosszú idő óta üresen álló nádori hivatalt, mérsékelte az adót, és bizonyos korlátok között biztosította a protestánsok vallásgyakorlatát. Apafi, aki Erdély biztonságát félti a török csapatok pusztításától, a fejedelemség régen kitaposott útján több irányú diplomáciai manőverezéssel próbálta kihasználni a helyzetet. Ugyanis Tököli, amint hírét vette az orosz-török békének, megírta a nagyvezírnek, hogy felajánlja a magyar királyságot a Portának, és lényegében még a Veselényi Nándor által megfogalmazta feltételek szerint, vagyis a szabad királyválasztás ellenébe kézbe hódolni. Ibrahim budai pasa 1681 májusában a nagyvezír kedvező válaszáról értesítette Tökölit. Ennek ellenére Mehmed szultán mégis apafinak küldte el a behódolási atnamét. Az 1681. április 18-án kelt atnamé elviselhető adó fejében teljes oltalmat ígért Magyarországnak, szabad királyválasztást, szabad vallásgyakorlatot, és azt, hogy a Porta a Habsburg császárral a magyar nemzet rovására nem köt békét. Sőt, a császáriaktól elfoglalandó várak is apafi uralma alá kerültek volna. Cserébe viszont Erdély fejedelme köteles csatlakozni a törökök magyarországi hadjáratához. Apafi, aki korábban sem volt híve a királyság török hódolásának, kétkedve fogadta az atnami ígéreteit. Felmérve az erőviszonyokat, nyíltan nem fordult szembe Kara Mustafával. igyekszik biztosítani belső hatalmát, eléri, hogy megerősítsék a három nemzet konfederációját, külön egyességet köt a szászokkal, az országgyűléssel fejedelemmé választatja 5 éves fiát, és megpróbálja hatalmát elfogadtatni Tökölivel. A fejedelem és Tököli követeinek tárgyalása azonban kudarcba fullalt, hiszen Tököli visszautasította apafi fejedelmi hatalmát maga fölött. Így módon nyílt szakítás következett be Erdély és a bujdosok között. Ennek is tulajdonítható az 1681-es hadjárat kudarca. Apafi legfeljebb az Erdélyen határos területek várait tartotta célszerűnek elfoglalni, és nem csak a protestánsok, hanem a katolikusoknak is teljes vallásszabadságot biztosított volna. Ugyanakkor elítélte Tököli csapatainak erőszakosságait, és látta, hogy a váradi pasa titokban Erdély hovására segíti Tökölit. Ezen kívül Magyarország behódoltatását sem tekintette reális és időszerű megoldásnak. A hadjáratra mindegy 20-30 ezer főnyi hadsereget gyűjt össze, de Erdély fejedelme és generálisa Teleki Mihály csak formálisan szállhatba, és még az Atnamit sem adták át Tökölinek. A halogató politika miatt a törökök reakciója sem várat sokat magára. A nagyvezér visszakéri apafitól az Atnamét, fia második apafi Mihály fejedelemmé választását pedig nem erősíti meg. Sőt, 1682 tavaszán arra utasítják Erdély fejedelmét a törökök, hogy csatlakozzék teljes haderejével a budai pasához. Apafi pénzzel próbálta megváltoztatni a parancsot sikertelenül. Az erre fordított összegek példátlanul megnövelik az adót, a lakosság pedig tiltakozik. Az 1682-es fogarasi országgyűlésen a rendek magyarázatot követelnek a fejedelemtől. Apafi egy nyugtalan országot hagyott maga mögött, amikor hosszú halogatás után a meglehetősen silány haderejével elindult Magyarországra. Fülek alatt csatlakozik Ibrahim pasa és Tököli egyesített táborához, és tétlenül figyeli a várostromát, majd a kapituláció után végignézi, amint Ibrahim pasa ünnepélyesen átadja Tökölinek az Atnamét, és kikiáltja őt Magyarország királyának. A törökök számára világos, hogy Tököli az a politikus, akire magyarországi terveiket alapozhatják. Apafi halogató politikájával éles ellentétben Tököli rátermettségét többször is igazolta. Elfogta Herberstein császári generálist vezérkarával együtt, majd bevette Kassát. Az Rinyi Ilonával megkötött házassága révén a gyerek második Rákóczi Ferenc fejedelem mostohapja és felső Magyarország ura. Mindezek az események Erdély helyzetében nagy változást okoznak, az elszigetelődés veszélyével kellett szembenézniük. Sőt, apafi Mihály fejedelem Ibrahim pasa beszédéből azt is leszűri, hogy a nagyvezír a következő évben, amint meghódítja Bécset, Tökölit teszi meg Erdély fejedelmének is.
Mit tesz a fejedelem akkor, amikor a törökök felszólítják, hogy csatlakozzon a Bécs ellen indított hadjáratukhoz?
Erre a kérdésre a rövid válasz az lenne, hogy nem sokat. Vagyis azt teszi, amit megtett minden török felszólítás esetén, halogat. Ugyanis 1683-ban apafit és a tapasztalt kormányzó körét nem kápráztatta el a Bécs ellen vonuló Kara Musztafa hadserege. A fejedelmi tanács és az országgyűlés sem siet eleget tenni a már 1683. februárjában kihirdetett szultáni fermán és nagyveziri parancs hadba szólító felhívásának. Így a fejedelem nem az év elején Nándorfehérváron, hanem csak nyárúton Bécs alatt egy csekély székely haderővel jelent meg a nagyvezír táborába. Győrnél a Rába hidakat kellett őriznie, az ostromban tulajdonképpen nem vesz részt. Október végén a fejedelem a magyarországi hadjáratról nem csak seregének maradványaival érkezik haza, hanem hasznos tapasztalatokkal is. Látta a Bécs alól menekülő nagyvezírt, és megtudta, hogy Tököli kegyvesztett lett, mert a Párkányi csatavesztésért bűnbaknak tette meg őt a nagyvezír. Erdélyre pedig megint visszafordítja pártfogó tekintetét a Porta. A törökök új erdélyi politikájának előjele, hogy elküldik második apafi Mihály megválasztását megerősítő Atnamét.
Tudni szeretnénk még azt is, hogy milyen lépéseket tesz apafi a törökök által elszenvedett kudarcok láttán.
Apafi fejedelem kezdetben a többféle biztosítás politikájának régen begyakorolt mozdulatát alkalmazta. Elküldte Bécsbe Vajda László főkövetét, felajánlotta, hogy Erdély közvetítést vállal a törökök és a Habsburgok között, valamint Thököly és Első Lipót magyar király között. De 1684 tavaszán a pápa védnöksége alatt megalakult a Szent Liga, a Habsburg Birodalom Lengyelország és Velence török ellenes szövetsége, és ekkor már nyilvánvaló, hogy a különálló békeközvetítő politika nem járható út az erdélyi fejedelemség számára. Lipót császár még 1684 áprilisában felszólította apafit, hogy csatlakozik a nemzetközi szövetséghez. Erdély politikusai azonban sem az ajánlat őszintességében nem bíznak, sem kivitelezhetőnek nem látták azt, amíg az oszmán hatalom közelsége érezhető. A török ellenes nemzetközi szövetség rendszere pedig úgy látszott, hogy kínál más utat is, hogy Erdély államiságát megmentsék. 14. Lajos azzal a feltétellel kötötte meg a nemzetközi török ellenes háború kibontakozására lehetőséget nyújtó francia Habsburg békét, hogy a francia barát Lengyelország biztosítékot nyújt a Habsburg hatalom keleti terjeszkedés ellen. A hagyományos erdélyi politika ugyancsak arra ösztönözte apafit, hogy a török ellenes szövetség lengyel és ezen át francia orientációjú ágába kapcsolódjon be. Sobieski, aki rendkívüli módon tisztelte apafit, nem is késett csatlakozásra felhívni Erdély fejedelmét. A lengyel-francia tervek miatt viszont a Habsburg kormányzat nagyobb figyelmet fordított Erdélyre. 1685-ben egy jezsuita szerzetes révén Erdélybe érkezett Lipót császár ajánlata. A Habsburg császár és magyar király fennhatóságának elismerése, az önálló politikáról való lemondás, a császári hadsereg egy hatodának adandó téli szállás fejébe vallásszabadságot, kiváltságainak megtartását és a nemzetközi szövetségbe való felvételt biztosító titkos szerződést ígért Erdélynek. Ezt a szerződést Teleki alá is írta 1685 áprilisában. Ezt a szerződést apafi a Lengyelország garanciájával biztosított, nyílt és Erdély államiságának védelmet ígérő szerződéssel akarta túlhaladni. Havasalfölddel ugyancsak 1685 tavaszán megkötött újabb szövetség pedig a két ország közös érdekvédelmét hivatott szolgálni a Habsburg és a török befolyással szembe. De közben a belső béke megbomlik. Thököly ugyanis miután sikertelenül próbálkozott, hogy bekapcsolódjék a török ellenes nemzetközi szövetségbe, apafihoz fordult. A fejedelmi tanács Teleki javaslatára azonban elutasítja a tárgyalásokat, annak ellenére, hogy a lengyelek és a franciák óvatos együttműködést tanácsolnak. Így Thököly végérvényesen a törökök oldalán marad, és az erdélyi Thököly párt fejének kikiáltott Barcsai Mihály udvari kapitányt bebörtönzik, Pere pedig tovább gyengíti apafi fejedelem központi hatalmát. Közben a császári csapatok elfoglalják Szentjobbot, és Lipót téli szállást kér a hadseregének. Apafi kénytelen tetemes élelmezési terheket vállalni, de ezzel biztosította, hogy Kővár vidéke, Máramonos és Debrecen kivételével Erdély mentesül a német csapatok kiteleltetésének súlyos terhe alól. Apafi fejedelmet a török politika 1686 elején megpróbálja félreállítani, és Thökölyt kikiáltják Erdély fejedelmének. A magyar főúr Erdélyen keresztül akar munkás felmentésére sietni, de szabad átvonulási kérését visszautasítja a fejedelmi tanács. Thököly török seregével ekkor Vajdahunyadot veszi ostrom alá. A fejedelmi kormányzat radikális intézkedéseket vezet be. A főurakra kényszerkölcsönöket vetnek ki, a társadalom különböző rétegei felemelt összegekkel kötelesek adózni. Az így összeszedett pénzekből sikerül sereget szervezni, és Teleki szétugrasztja Thököly hadseregét. Mindeközben pedig Bécsben tekintélyes erdélyi követség próbálja kihasználni Erdély érdekében a nemzetközi viszonyok kedvező alakulását.
Hogyan következik be a Habsburg uralom bevezetése és elismerése?
Apafi Haller Jánost küldi bécsi követségébe. A követ előterjesztése szerint apafi Erdély nemzetközi önállóságát és belső integritását kívánja megóvni. Azt kéri, hogy vegyék be a fejedelemséget a szövetségesek a törökökkel megkötendő békébe, és oltalmazzák meg az országot a törökök ellen, ne telepítsenek hadsereget az országba téli szállásra, viszont szavatolja a császár a fejedelemség privilégiumait. Ennek fejében Erdély 25 ezer arany pénzösszeggel, élelemmel és fuvarral járul hozzá a törökök elleni háborúhoz. 1686 tavaszán kiderül, hogy mennyit számít, hogy a fejedelemség generációk óta kitartó diplomáciai munkával beépült az európai hatalmi viszonyokba. Ugyanis a pápa, aki a nemzetközi török ellenes összefogás egybetartásán és bővítésén munkálkodott, mérsékletre intette a Habsburg kormányzatot magyarokkal szembe. Így Bécsben elfogadták a fejedelemség államiságát védő kikötéseket. Lipót császár és apafi fejedelem teljhatalmú megbízottjai 1686. június 28-án aláírták a titkos szerződést, amelynek értelmében Erdély sértetlen állami szuverenitásában részt vesz a nemzetközi török ellenes koalícióba. Lipót császár elismeri a fejedelem jogait, a rendek fejedelem választási szabadságát, a négy bevett vallás szabadságát és Erdély külön államiságát. A szerződés második pontjába leszögezik, amit egykor a Porta uralma alá tartozó területekből elfoglalnak, a fegyverjog alapján azért lesz, aki meghódítja, de minden olyan terület, amelyről kimutatják, hogy valaha Erdélyhez tartozott, átadnak és fenntartanak a fejedelemségnek. A továbbiakban Lipót vállalja, hogy a császári felség soha nem követeli magának sem a fejedelmi címet, sem a címert. Amíg a háború tart, az erdélyek átadják a császári csapatoknak Korozsvárt és Dévavárát. Az itteni helyőrségek kétharmada császári, egyharmada erdélyi csapatokból fog állni, zsoldjukat a császár fizeti, ellátásukról viszont az erdélyek gondoskodnak. Apafi vállalja, hogy Buda visszafoglalása után nyíltan csatlakozik a Szentligához. A császári csapatok július végén elhagyják Erdélyt, a Buda felmentésére vonuló nagyvezér pedig súlyos megtorlást helyezve kilátásba maga mellé rendeli apafit segélycsapatokkal, de a fejedelem a török parancsnak nem tesz eleget, és a szerződés értelmében vállalt pénzösszeg előteremtésére tesz kísérletet. 1686 nyarán még adott rá az esély, hogy Erdély, ha formálisan és Habsburg főség alatt is, de mint állami alakulat kapcsolódjuk be a török ellenes szövetségbe, és némi szuverenitással vegyen részt a törököt kiűző háborúba. Buda visszafoglalása után apafi és kormányzata fél, hogy a keresztény szabadságok romlása fog bekövetkezni. Ezért felveszik a kapcsolatot Európa legjelentősebb államaival, többek között Lengyelországgal és Franciaországgal, és kérik, hogy Erdély államiságának integritását garantálják. Az erdélyi követek azonban még el sem jutottak rendeltetési helyükre, amikor megérkezett Lipót császár levele a fejedelmi udvarba. A budai ostromba elfáradt hadseregét Erdélybe kívánja téli pihenőre helyezni a császár. A fejedelmi udvar válaszát meg se várva, veteráni ezredes Mára Maros vármegyét, Karafa generális pedig a nyugati vármegyéket foglalja el. A fejedelmi tanács tárgyalásokkal igyekezett úrrá lenni a válságos helyzeten, és közel 2 millió aranynak megfelelő pénzzel, gabonával és vágóállattal tartja távol a császári csapatokat Erdély területének nagy részétől. A következő évben a Buda visszafoglalására induló nagyvezér haderejét a szövetséges csapatok főparancsnoka Lotaringiai Károly herceg nagy harsánynál megsemmisítette, és győztes hadseregével 1687 őszén bevonult Erdélybe. A császári fősereg Erdély bevonulásának kettős célja volt. A királyság hadagdulta vidékei már nem tudták eltartani a császári hadsereget, és a bécsi udvar politikai okokból minél előbb befolyása alá akarta vonni Erdélyt. Ugyanis a pozsonyi országgyűlés kimondta a Habsburg dinasztia örökös jogát a magyar koronára, ezt Lipót császár Magyarországot egykori egységében birtokolva akarta Európa uralkodóinak bejelenteni. A fejedelmi udvar józanul számot vett az erőviszonyokkal. Szembeszállni a 40 ezer főnyi császári haderővel öngyilkosság lett volna. A császári csapatok ellenállás nélkül elfoglalták Somlyot, Kolozsvárt, Szamosújvárat. Apafi az 1686-os megállapodás szerint tárgyalásokat ajánlott, és Lotaringiai Károlyi herceg hajlandónak is mutatkozott. Az 1686-os szerződés keretei között kötötték meg a Balázsfalvi Egyezményt. Erdély vállalta, hogy készpénzben 700 ezer forintot fizet, élelemmel, takarmánnyal egész télen át ellátja a császári hadsereget. Ezzel szemben Károly herceg szavatolja, hogy a császár elismeri a fejedelemség önállóságát, a fejedelmet és utódait a kormányzásukban senki nem fogja háborgatni, a fejedelemség megtartja vallási és kereskedelmi szabadságát. Úgy tűnt tehát, hogy anyagi áldozatok árán is a fejedelemség még mindig biztosítani tudja önálló államiságát. De csak úgy tűnt, hiszen Erdély de facto Habsburg uralom alá került.
Történész úr, megkérjük, hogy foglalja össze az elhangzott beszélgetésünket.
A mai műsorunkban tulajdonképpen apafi azon lépéseit követtük nyomon, amelyek a francia-erdélyi szövetség aláírásától egészen a balázsfalvi szerződés megkötéséig vezettek. Az erdélyi fejedelem bonyolult diplomáciai manőverekkel próbálta részben tököli befolyását semlegesíteni, részben pedig Erdély önállóságát biztosítani. Azonban a nemzetközi politika alakulása, és főleg a hadihelyzetnek a megváltozása, a törökök Bécs alatt elszenvedett súlyos veresége nagyon nehéz helyzetbe hozta az erdélyi fejedelemséget, jelentős mértékben leszűkítve ezzel apafinak a mozgásterületét a nemzetközi politikába. Így nem csoda, hogy Buda elfoglalása után, illetve a nagyharsányi győzelem után Lotaringiai Károly herceg minden nehézség nélkül be tud vonulni Erdélybe, és tulajdonképpen mondhatni rákényszeríti apafira a balázsfalvi szerződést, amelyben Erdély Habsburg fennhatóság alá került.
Köszönjük Imre Zsoltnak a válaszokat és azt, hogy ma is velünk volt.
Köszönöm szépen a lehetőséget, és mielőtt elköszönnék a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóitól, elmondanám, hogy következő műsorunkban Apafi Mihály uralkodásának utolsó éveit, valamint második Apafi Mihály tököli Imre fejedelemségének az időszakát, valamint a Habsburg kormányzat tényleges bevezetésének a lépéseit fogjuk nyomon követni.
Így legyen, köszönjük a beszélgetést. Kedves hallgatók, műsorunk végéhez értünk. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt történész nevében is. Át kell adjuk a stúdiót, elköszönök a Fejedelmek Kora Erdélyben szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. Maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádióval. További kellemes napot és hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.